Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod.
Az identitásról beszéltünk, és a mai napon is ezt fogjuk folytatni. Ennek az üzenetnek ez a címe, vagy ennek a sorozatnak ez a címe, hogy mi a valódi identitásom Krisztusban. Előző héten meséltem nektek egy történetet, amit hallottam, egy való megtörtént eset Amerikában történt, hogy egy Burger King parkolójában találtak egy embert összeverve, mesztelenül, eszméletét vesztve, és nem tudták azonosítani, nem volt nála személyigazolvány, nem volt nála semmilyen papír. Bevitték a kórházba, visszanyerte az eszméletét, de amnéziába esett. És 8 év után sem tudták kideríteni, hogy ki ő valójában. Nem emlékezett az illető a nevére, nem emlékezett arra, hogy hol lakik, nem emlékezett semmire, a családjára. És ez komolyan egy megtörtént eset volt. Vettek tőle DNS mintát, új lenyomatot, nem talált, nem jöttek rá, hogy ki ő valójában. Szerepeltették az országos tévében, hát ha valaki felismeri, és majd betelefonál, senki nem telefonált, senki nem ismerte fel. Felbéreltek egy magánnyomozót, hogy kiderítse a személyazonosságát. Ez sem sikerült. Egy nővér hazament, vagy hazavitte a kórházból, ápolta éveken keresztül, próbálta visszanyerni az emlékezetét. Ez sem sikerült. Ott volt egy ember, aki nem tudta a nevét, nem tudta a személyazonosságát, nem tudta a múltját, nem tudta, hogy ki ő valójában. Képzeld el, hogy ha veled történne ez a dolog. Csak képzeld el, csak egy pillanatra képzeljünk bele, hogy éled az életedet, a kis kényelmes életünket, ismerjük egymást, itt vagyunk a gyülibe, hazamegyünk, holnap valami történik veled, és elfelejtesz mindent. Nem emlékszel, hogy ki vagy, mi a neved, hogy ki a családod, milyen iskolába jársz. Egy szörnyű érzés, igaz? Amikor az ember nem tudja, hogy kicsoda. Amikor az ember elveszti a személyazonosságát. Nem tudja, hogy ki ő valójában. Tudjátok, az ellenség pontosan ugyanezt akarja a mi életünkbe is tenni. El akarja rejteni a valódi identitásunkat. Azt a szemét, akinek Isten megteremtett, akik vagyunk Krisztusban, ő neki ez a célja, hogy elrejtse ezt, hogy megrontsa azt, amit Isten teremtett. Ugye ő nem tud teremteni, az ellenség nem tud teremteni, egy dolgot tud rombolni. Elferdíteni, kifordítani, kiforgatni dolgokat, megrontani dolgokat. Isten megteremtett férfinak. És ilyen hangokat ad a fejedbe, hogy valóban férfi vagyok? Vagy megteremtett nőnek? Valóban nő vagyok? Az ellenség próbálja a nemi identitásunkat is összezavarni. Vagy megtértél, bemerítkeztél. Sokan megtértek ebben az évben, bemerítkeztetek a nyáron. Vagy be fogtok merítkezni, és mert vannak még emberek, akik be fognak merítkezni. És az ellenség ilyen kérdésket rak a fejedbe, hogy valóban Isten gyermeke vagyok? Valóban Isten szeret engem? Valóban Istennek van egy célja az életemben? Tényleg? Mert az ellenség pontosan ezt akarja. El akarja rejteni a valódi identitásodat, és meg akarja akadályozni azt, hogy az legyél, akinek Isten mond téged. Akinek Isten megteremtett téged. Ahogyan lát téged. És hogyan teszi ezt? Ugye erről is beszéltünk előző héten. Különböző módokat felhasznál. Felhasználja például a fájdalmakat az életünkben. Felhasználja a csalódottságot, a haragot, a neheztelést, a keserűséget, a bűntudatot, szégyent, összezavar, hibáidat, felhozza magaddal, azonosítja a hibáidat. Ugye beszéltünk erről is, hogy fontos, hogy ne azonosítsuk magunkat a hibáinkkal. Attól még, hogy vesztettél, nem vagy egy lúzer. Attól még, hogy hibáztál, nem vagy egy lúzer, nem vagy egy senki. Tehát, hogy nem vagy béna. Hibáidat ne azonosítsd önmagaddal és az identitásoddal. Aztán felhasználja mások véleményét, amit az emberek mondanak rólunk. Tudjátok, az emberek az életünk alatt, az életünk során fognak olyan dolgokat mondani rólunk, amik igazak, de fognak olyan dolgokat is mondani, amik nem igazak. Pontosan ezért ne engedjük meg, hogy ezeket a hazugságokat az ellenség felhasználja a fejünkben, hogy kik vagyunk, hogy mi a mi identitásunk. Aztán felhasználja a médiát, a kultúrát, a filmeket, a reklámokat, olyannak kéne lenned, mint ő. Úgy kéne, hogy öltözködj, mint ő. Azt kellene, hogy csináld, amit ő, ugye? Az Instagramot felhasználja, ezeket a social médiát. Úgy kéne, hogy kinéz, mint ő. Sosem leszel olyan tehetséges, sosem leszel olyan sikeres, mint ő. Vedd meg azt, amit ő vesz meg. Tedd azt, amit ő tesz. És az ellenség próbálja a médián, kultúrán keresztül is elrejteni azt, akik valójában vagyunk, akiknek Isten lát bennünket. Aztán felhasználja a gondolatainkat, felhasználja a saját gondolatainkat magunk ellen. Ahogyan gondolkozunk saját magunkról, amiket mondunk saját magunkra. És elültet a fejünkben gondolatokat, hogy ő mit gondol rólunk, vagy mi mit gondolunk magunkról. Szóval nem vagy fontos például ilyen gondolatokat, hogy Isten sosem fog elfogadni, nem tudod kiérdemelni Istennek a jóságát, elfogadását. Nem számítasz, sosem fogod elérni ezt a dolgot, értéktelen vagy. Sosem fog megbocsájtani Isten ezért a dologért, amit tettél. Szégyeld magadat, sosem fogod tudni helyrehozni. Tehát, hogy az ellenség ilyen gondolatokkal bombáz bennünket, de ezeknek mind-mind az a célja, hogy elrejtse a valódi identitásunkat. Viszont ebben a sorozatban arról beszélünk, hogy hogyan ismerhetjük meg a valódi identitásunkat. Hogyan ismerhetjük meg? És ebben a 3 hétben, mert jövő héten is még folytatódik, mert ma nem tudom befejezni, rájöttem arra, hogy nem fogom tudni befejezni, úgyhogy jövő héten fogjuk befejezni ezt a sorozatot. Ebben a 3 hétben arról fogunk beszélni, hogy mi az igazság. Nem mi a hazugság, hanem mi az igazság. Mit gondol rólad Isten? Hogy lát téged Isten? Mit mond a Biblia rólad? És ugye beszéltünk arról, ha szeretnénk önmagunkat megismerni, és tudni, ismerni magunkat, megismerni a saját, a valódi identitásunkat, ezt egyedül Krisztuson keresztül fogjuk megtalálni. Krisztuson keresztül. A Biblia beszél erről nagyon sok helyen. Szóval, ha szeretnéd önmagadat megismerni, Krisztust kell megismerned. Minél közelebb kerülsz Krisztushoz, minél jobban megismered őt, annál jobban megismered önmagadat. Miért? Azért, mert tudjátok, előző héten hoztam egy ilyen példát, hogy ha mondjuk van egy olyan találmány, amit te sosem láttál korábban. Például tegyük fel, hogy mit tudom, több száz évvel ezelőtt élnénk, és mondjuk valaki berobbanna egy új találmány a mosógéppel, ugye, hogy soha előtte senki nem hallott még ilyet, hogy mosógép, nem tudja, hogy mire való. Honnan tudod azt, hogy az a találmány mire való? Honnan tudod meg, hogy ennek mi a célja, hogy mire való, hogy mire fogják használni ezt a dolgot? Ezt egyedül úgy fogod megismerni és megtudni, hogyha megkérdezed a feltalálóját. Igaz? Oda mész hozzá és megkérdezed, hogy figyelj, ez mire való? Ugyanígy Isten megteremtett téged, csak hogy fogod megismerni önmagadat, hogyha odamész a teremtődhöz, és megkérdezed tőle, megismered őt, és minél jobban megismered Krisztust, annál jobban meg fogod ismerni azt, aki vagy, és az identitást, amit Isten gondol rólad, ahogyan lát téged. Az alapigénk, ami alapján megyünk ez alapján, a 3 hét alatt, ez az 1 Péter 2.9.10. Ezt ott látjátok a jegyzetetekben is, azt hiszem ott van az elején, az első ige. Nyugodtan jegyzeteljetek ebbe a jegyzetbe, ez a tiétek. Hogyha valakinek szüksége van tollra, nyugodtan tegye fel a kezét, és a kedves önkénteseink fognak adni tollat remélhetőleg, úgyhogy ha valakinek kell toll, akkor nyugodtan szóljatok. Oké. Szóval az 1 Péter 2.9.10 azt mondja, ti azonban kiválasztott nép vagytok, papok királysága, és szent nemzet. Olyan nép, amely csak Isten tulajdona. Azért választott ki benneteket, hogy mindenkinek hirdessétek Isten nagy tetteit, és nyilvánvalóvá tegyétek az ő kiválóságát. Mert ő hívott ki bennünket a sötétségből a világosság csodálatos birodalmába, ahol ő maga is lakik. Ti a múltban nem tartoztatok Istenhez, most azonban Isten népévé lettetek. Régen nem ismertétek Isten kegyelmét, most pedig a kegyelmébe fogadott benneteket. Ez alapján, az ige alapján 5 új lenyomatról beszélünk. Új lenyomat. 5 új lenyomat. Kik vagyunk Krisztusban? Ez az ige 5 dologról beszél. És az előző héten beszéltünk az első 2 új lenyomatról. Ugye az első új lenyomat az volt, hogy teljesen elfogadott vagyok. Ez az én identitásom Krisztusban. Teljesen elfogadott vagyok. Ugye beszéltünk arról, hogy a legnagyobb fájdalmak az életben az elutasításból jönnek. És ez az elutasítás, ez jöhet a családunktól, jöhet a párunktól, jöhet a barátainktól, jöhet a munkahelyünktől. Viszont ugye mi küzdünk, hogy elfogadjanak bennünket, és egy alapvető vágy mindannyiunkban az, hogy elfogadjanak. Viszont beszéltünk arról, hogy az elfogadás egy ajándék. Ezért nem tudsz megküzdeni. Vagy elfogad valaki, vagy nem. És ugyanígy megértettük azt, hogy Krisztus teljesen elfogad bennünket. Teljesen. Függetlenül attól, hogy ezért nem tudunk megdolgozni, nem tudjuk kiérdemelni, nem tudunk eljátszani egy szerepet azért, hogy Isten elfogadjon bennünket, mert ez nem a saját cselekedeteinktől függ, vagy a szereplésünktől függ, hanem attól, amit Krisztus tett értünk. És itt kezdődik az identitásunk, hogy elfogadottak vagyunk. És nem kell, hogy küzdjünk, hogy elfogadást találjunk az életben. Nem kell, hogy küzdjünk, hogy emberek elfogadjanak bennünket, mert nem ebből kell, hogy táplálkozzon az identitásunk, hanem elég nekünk tudni azt, hogy Krisztus elfogadott bennünket teljesen. A második új lenyomat az az volt, hogy rendkívül értékes vagyok. Rendkívül értékesek vagyunk. Isten így lát bennünket. Nem csak arra vágyunk az életbe, hogy elfogadjanak bennünket, hanem arra is vágyunk, hogy értékeljenek bennünket. Igaz? Hogy lássák az értékünket. És beszéltünk arról, hogy egy tárgy értékét mi határozza meg? Az, hogy mit képes valaki fizetni érte. Ugye az ingatlanod árát nem te határozod meg, belövöd, hogy mennyire szeretnéd eladni, de végső soron annyiért fogják megvenni, amennyit valaki hajlandó kifizetni érte. És ugyanígy a dolgoknak az értékét az életben, a világban tárgyak értékét az határozza meg, hogy mennyit képes valaki ezért fizetni. Ugye beszéltünk erről? Ha szeretnéd tudni a te értékedet, hogy te mennyire értékes vagy, nézz fel a keresztre. Mert a kereszt mutatja meg azt, hogy mennyire értékes voltál, és mennyire értékes vagy. Jézus ennyit volt képes fizetni, érted? Az életét adta, érted? Az életével fizetett. Ennyire értékesek vagyunk. És hogyha nem voltatok itt előző héten, akkor hallgassátok vissza ezt az üzenetet kkl.hu-ról. Biztos vagyok benne, hogy nagyon-nagyon fog bátorítani. Viszont menjünk most tovább, és beszéljünk a harmadik és a negyedik új lenyomatról a mai nap. A harmadik új lenyomat, amit látunk ebben az igében, az az, hogy örökké szeretve vagyok. A harmadik új lenyomat, hogy ki vagyok Krisztusban, mi a valódi identitásom Krisztusban, az az, hogy örökké szeretve vagyok. Örökké szeretve vagyok. Az 1 Péter 2.10 azt mondja, ti a múltban nem tartoztatok Istenhez, magyarul nem ez volt az identitásotok, most azonban Isten népévé, mit jelent, hogy népévé? A családjához tartoztok, a népévé lettetek. És Isten nem szégyelli az ő családját. Nem szégyelli a családtagjait, nem szégyel téged, ezt írja a Biblia. Tudjátok, mi néha, ha őszinték akarunk lenni, néha szégyellünk egy-két családtagot, igaz? Tehát, hogy vannak ilyen furcsa nagybácsik, meg nagynénik, tudjátok, kiről beszélek, vagy nem... De hogy igen, van, amikor így mi emberek így hajlamosak vagyunk, hogy szégyellünk a családunkban embereket. És lehet, hogy te is ezt tapasztalod a saját életedben, hogy téged szégyelnek a családodban. Azt írja a Biblia, hogy Isten nem szégyelli a családtagjait, és nem szégyel téged. A családjába tartozol, és azt mondja a Biblia, hogy ő így lát bennünket. Azt mondja, hogy te a családtag vagy, te a családom része vagy. Isten sosem fog szégyelni téged. Lehet, hogy mások igen, de Isten nem. A Zsidók 2.11 azt mondja, Jézus az, aki az embereket Isten számára külön választotta, de mind ő, mind pedig azok, akiket külön választ, ugyanabból a családból származnak. Ezért nem is szégyelli Jézus őket a testvéreinek nevezni. Amen? Oké, szóval azt írja a Biblia, hogy Jézus a mennyországban majd a testvérének fog téged nevezni. A testvérének fog hívni. Szóval amikor találkoztok a mennyországban, majd odajön hozzád, hogy hello bro, csá, szeva. vagy hello, nem tudom, hugi, hello, bátyó. Oké, okay. Szóval azt írja a Biblia, hogy ő nem azt fogja mondani, hogy gyere, gyere be, de csak úgy halkan, hogy ne lássanak a többiek, jó? Tehát gyere, gyere, de hát azért, na, surranj be. Tehát nem így lesz, hanem azt mondja a Biblia, hogy hello, szeva, nem fog szégyenli téged. Jeremiás 31:3 azt mondja, örökkévaló szeretettel szeretlek téged. Ezért marad meg irántan hűségem és kegyelmem. Örökké tartó szeretettel szeretlek. Alá is húztam ezt a pár sort, vagy pár szót. Beszéljünk egy kicsit Isten szeretetéről. Isten szeretete két tulajdonsággal bír. Két tulajdonsága van. És soha ne felejtsd el ezt. Elment a fény. Oké. Okay. Szóval ne felejtsd el ezt a két tulajdonságot, mert különben az ellenség össze fogja zavarni az identitásodat. Az egyik tulajdonsága Isten szeretetének az, hogy feltétel nélküli. Feltétel nélküli. Isten szeretete feltétel nélküli. Oké, okay. Szóval mit jelent ez? Isten nem azt mondja, hogy figyelj, szeretlek, ha imádkozol. Szeretlek, ha imádkozol. Szeretlek, hogyha Bibliát olvasol. Szeretlek, hogyha eljössz gyülekezetbe. Szeretem, amikor jó. Szeretlek, mert egy jó ember vagy. Szeretlek azért, mert tizedet fizetsz. Szeretlek azért, mert szolgálsz. Nem. Isten szeretete feltétel nélküli, ami azt jelenti, hogy szeretlek csak. Ez az igazi szeretet. Igaz? Szeretlek függetlenül attól, hogy mit teszel. Úgy, mint egy szülő a kisbabájával. Ugye itt is nagyon sok kisbaba van, még nincsenek egyévesek, itt van ugye a Lillus például, és nem hiszem, hogy a szülei azért szeretik a Lillust, mert valamit a Lillus tesz értük. A Lillus semmit nem tud tenni a szüleiért, nem ad nekik semmit, sőt, éjszaka felkelti őket, nem hagyja őket aludni, néha kiabál, néha éhes. Szóval, hogy igazából a szülei nem azért szeretik a Lillust, mert valamit tesz a Lillus értük, hanem azért, mert ők a szülei, és ő a gyermeke. És ugyanígy Isten is így érez irántunk. Azért szeret téged, mert a gyermeke vagy. Nem azért szeret, mert valamit teszel érte, hanem azért, mert ő a te apukád, és te az ő gyermeke vagy. És tudjátok, ezt azért nehéz megérteni, ezt a fajta szeretetet, a feltétel nélküli szeretetet, mert nagyon ritkán tapasztalunk ilyet a világban. Nagyon ritkán tapasztaljuk meg, mi emberek, egymástól a feltétel nélküli szeretetet. Lehet, hogy néhány pillanatra megtapasztaltad ezt már az életed alatt, de semmelyik ember nem képes arra, hogy feltétel nélkül szeressen mindig. A szüleid sem voltak képesek erre, és nem is lesznek képesek, és te sem leszel képes arra, hogy mindig feltétel nélkül szeress. Miért? Mert emberek vagyunk. Mert bűnösek vagyunk, mert gyarlók vagyunk. Ezért kell, hogy Krisztusban legyen az identitásod. Értitek? Ezért kell, hogy Krisztusban legyen az identitásunk, mert ezt itt a Földön nagyon ritkán fogjuk megtapasztalni. Viszont Istentől minden pillanatban meg tudjuk tapasztalni ezt a fajta szeretetet. Ugye ez a feltétel nélküliség az azt jelenti, hogy szeretlek, függetlenül bármit teszel. Oké, okay? Tehát mi emberek úgy gondolkozunk, hogy szeretlek, ha te is szeretsz. Ugye? Általában szeretünk valakit, ha ő is szeret bennünket, de hogyha nem szeret valaki, akkor nem szeretjük azt az embert. De ez igazából nem szeretet. A szeretet azt jelenti, hogy szeretlek függetlenül hogy. Ugye? Vagy ugye a világ azt mondja, mi emberek azt mondjuk, szeretlek, ha adsz valamit. Ha odaadsz valamit. Nagyon sokszor ezt látjuk, ugye, akár sokszor ilyen ismerkedések alatt, vagy párkapcsolat, vagy hát nem is párkapcsolat, csak hogy szeretlek, ha lefekszel velem. Ha odaadod magadat nekem. De ez nem szeretet, ez nem igazi szeretet, ez testi vágy. Szeretlek, mert. Ez sem igazi szeretet. Szeretlek, mert olyan szép vagy. Ugye hányan mondtuk már a szerelmünknek azt, hogy szeretlek, mert olyan szép vagy. Ugye? Mi lesz, hogyha nem lesz szép egy idő után? Akkor már nem fogjuk őt szeretni? Hadd mondjak valami. fontos dolgot. Most szépek vagytok, de egy nap csúnyák lesztek. Rondák lesztek. És én is most szép vagyok, jól nézek ki, de egy nap ráncos öreg ember leszek, csúnya leszek. Mi történik akkor? Párkapcsolatban nem fogjuk szeretni a másikat? Dehogy nem. Legalábbis remélem. Remélem, hogy így döntesz. Szóval ez nem igazi szeretet, ez feltételhez kötött szeretet, amikor valami miatt szeretjük a másikat. Aztán szeretlek, mert betöltöd a szükségeimet. Ugye? Ez egy nagy hiba a párkapcsolatokban. Én egyszer láttam egy ilyen párt, akik a csávó annyira ostromolta a lányt, a lány végül igent mondott neki, de csak azért, mert az tetszett neki a csávóban, amit a csávó ad neki. Összeházasodtak, egy pár évig bírták, aztán utána kész, elváltak. Miért? Mert ez egy helytelen alap egy párkapcsolatban. Nem azért kell, hogy szeresd a másikat, amit ő ad neked, hanem aki ő. A jelleme, a karaktere. Abba kell, hogy szerelmes legyél. És ez sem igazi szeretet. Szeretlek, mert betöltöd a szükségeimet. Mi van, hogyha egy nap nem fogja betölteni a szükségeidet? Akkor nem fogod szeretni? Elválsz? Szeretlek, mert annyi mindent teszel értem. Ez sem igazi szeretet. Ez önzőség. Az igazi szeretet azt jelenti, hogy szeretlek, és pont. És pont. Szeretlek annak ellenére, hogy. Szeretlek függetlenül, hogy. Mit teszel értem? Ez az igazi szeretet. És Isten így szeret bennünket. Feltétel nélkül. A másik jellemvonása Isten szeretetének az, hogy végtelen. Végtelen, állandó és folyamatos. Végtelen, állandó és folyamatos. Isten nem egy kiszámíthatatlan Isten. Nincsenek rossz napjai. Isten nem olyan, hogy bal lábbal kell fel. Nem tudod azt, hogy most mi fog történni aznap. Lehet, hogy egy olyan családból jössz, ahol lehet, hogy a szüleid ilyenek voltak. Lehet, hogy apukád, anyukád, valaki ilyen volt a családban, hogy nem tudtad, hogy most aznap meg fog ölelni, vagy éppen meg fog ütni. Nem tudtad azt, hogy boldog lesz, jó kedve lesz, vagy éppen mérges lesz. Hogy kritizál, vagy bátorít. Instabil szülők instabil gyerekeket nemzenek, és hoznak létre. Bizonytalan gyermekeket nevelnek fel. És ezért fontos tudnunk, és az identitásunkat Krisztusba helyezni, mert tudnunk kell azt, hogy van nekünk egy olyan édesapánk, aki stabilan szeret bennünket. Amen. Nincsenek rossz napjai, nincsenek ilyen ingadozások az életében, a szeretetében. Isten azt mondja, hogy az én szeretetem folyamatos feléd, az én szeretetem állandó feléd, az én szeretetem végtelen, örökké tartó, meg nem szűnő. Soha nem kell azon gondolkoznod, hogy vajon Isten ma fog szeretni? Eleget imádkoztam az utóbbi hetekben, hogy Isten ma szeressen. Elég dolgot tettem Istenért, hogy Isten ma szeressen. Tettem bizonyságot Krisztusról. Talán fog ma Isten szeretni. Eljöhetek gyülekezetbe. Ezek valós érzések, valós kérdések emberekben. Mert azt érezzük, hogy Isten nem szeret bennünket, de ez nem így van. Azt írja a Biblia, hogy az ő szeretete végtelen, állandó és folyamatos. Nem tudod elérni azt, hogy Isten ne szeressen, és Isten nem fog egy picivel se jobban szeretni most, vagy a jövőben, mint ahogy most szeret, teljesen mindegy, mit csinálsz. És Isten kevésbé sem fog szeretni, függetlenül, hogy mit csinálsz. Mert ő a szeretet, azt írja a Biblia. Isten szeretete nem azon alapszik, hogy ki vagy, hogy te ki vagy, hogy te mit tettél, azon alapszik Isten szeretete, hogy ő kicsoda, és hogy ő mit tett. Kicsoda Isten? Beszéljünk egy kicsit erről. Mit mond a Biblia? Isten a szeretet. Szóval honnan tudom, hogy örökké szeretve vagyok? Onnan tudom, hogy Isten maga a szeretet. Isten maga a szeretet. Isten a szeretet. A Biblia nem azt mondja, hogy Isten csupán szeret, hogy ő képes szeretni. Persze ez is igaz. De a Biblia mélyebbre megy, és azt mondja, hogy Isten maga a szeretet. Ez az ő jelleme, ez az ő karaktere. És azért van szeretet a világban, mert Isten maga a szeretet. Mi emberek nem lennénk képesek szeretetet adni, nem lenne szeretet a világban, nem tudnánk szeretni, ha Isten nem lenne a szeretet. Ha Isten nem lenne egy szerető Isten. Szóval minden Istenhez vezethető vissza. És mivel Isten karaktere nem változik, Isten jelleme nem változik, azt ír a Biblia, hogy a szeretete sem fog változni soha. A Zsoltárok 105 azt mondja, mert jó az örökkévaló. Örökké szeret minket, hűsége nemzedékről nemzedékre kísér. Örökké szeret. Örökké tart az ő hűsége. Lehet, hogy mi hűtlenek voltunk hozzá, de ő hűséges, azt írja a Biblia. Szóval az a vágyam, hogy kapj egy kijelentést Isten szeretetéről. Tapasztald meg az ő szeretetét. Kezd el tanulmányozni ezeket az igéket, akár jövő héten is. Szállj rá időt, és tapasztald meg Istennek a szeretetét felét, hogy téged személyesen hogy szeret. Szóval ez volt a harmadik új lenyomat, örökké szeretve vagyok. Most menjünk a negyedik új lenyomatra. A negyedik új lenyomat, az pedig nem más. Minden teljesen meg van bocsátva. Minden teljesen meg van bocsátva. Az 1 Péter 2:10 azt mondja, hogy régen nem ismertétek Isten kegyelmét, most pedig a kegyelmébe fogadott benneteket. Kegyelmébe fogadott benneteket. Aláhúztam ezt a pár szót. Minden teljesen meg van bocsátva. Halleluja. Isten megbocsátása teljes. Teljes, még egyszer mondom. Teljes. Miért? Mert Isten képtelen arra, hogy fél munkát végezzen. Isten nem tud részlegesen tenni dolgokat. Minden, amit Isten tesz ebben a világban, az teljes. Szóval ő megbocsátani is csak úgy tud, hogy teljesen megbocsát. Nem tud részlegesen megbocsátani. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy Isten lehet, hogy tudja, mi a legrosszabb dolog, amit tettél, vagy fogsz tenni a jövőben, mégis úgy döntött, hogy teljesen megbocsát mindent Krisztusban. Halleluja! Mindent megbocsát Krisztusban. Mi nagyon sokszor meglepődünk, amikor emberek valami hülyeségeket csinálnak, igaz? Hát ezt nem gondoltam volna. Ezt csinálta, jaj! Ezt nem gondoltam volna. Isten nem ilyen, Isten nem olyan, hogy kírja a Facebook oldalára, hogy hát ezt nem gondoltam volna. Hanem azt mondta, hogy azt írná ki a Facebook oldalára, hogy én vagyok Isten. Semmi nem lep meg. Isten semmi nem lepi meg. Semmi. Tud minden dolgot, tudja azt, hogy mit tettem, mit fogok tenni, mégis úgy döntött, hogy teljesen megbocsát Krisztuson keresztül. Isten nem ábrándul ki belőled. Ez fontos hallaniuk itt embereknek. Isten nem ábrándul ki belőled. Mi emberek lehet, hogy kiábrándulunk emberekből, de Isten sosem. És még ami fontos, Isten hogyan kezeli a bűneinket? Azt írja a Biblia, hogy elfelejti a bűneinket. Ezt nehéz nekünk felfogni, mert mi emberek nem így bocsátunk meg. Amikor mi azt mondjuk, hogy megbocsájtunk, igazából csak azt csináljuk, hogy későbbre tartogatjuk a véleménynyilvánítást. Megfogjuk azt a kis sérelmet, berakjuk egy kis dobozba, és azt írjuk rá, hogy szükség esetén elővenni. Ugye? Mi így bocsátunk meg. És amikor az az ember valami hülyeséget csinál, akkor elővesszük a kis dobozunkat, és az orra alá dörgöljük, hogy na, emlékszel? 2 évvel ezelőtt? Emlékszel? Én emlékszem. Mi emberek így bocsátunk meg, nem tudunk elfelejteni dolgokat. De azt írja a Biblia, Isten elfelejti a bűneinket. Zsidók 10:17 beszél erről. Többé nem fogok visszaemlékezni bűneikre és gonoszságaikra. Többé nem fogok visszaemlékezni bűneikre és gonoszságaikra. Isten szembesít a bűneinkkel. Ne értsétek félre. Tisztában van azzal, hogy mekkora a súlya ezeknek a bűnöknek. De nem söpri szőnyeg alá. Utálja a bűnt, de szereti a bűnöst, de viszont meggyőz, és utána eltörli, kitörli. Fehérre radírozza, nem emlegeti vissza a bűneidet. nem hozza föl újból és újból. Isten egy ilyen Isten. Isten nem adja vissza, amit elkövettünk ellene. Mi legszívesebben visszaadnánk az embereknek, hogyha valaki ellenünk elkövetett valami rossz dolgot, de Isten nem adja vissza. Mi se adjuk vissza. Válaszd a magasabb utat. Sokszor azt gondoljuk, hogy Isten megbüntet bennünket a bűneinkért. Mikor elkövetünk egy bűnt, hogy ő megbüntet bennünket. Ez teljesen hamis. A Biblia azt mondja, hogy Isten fegyelmez bennünket, de nem büntet. A kettő különböző. Isten megfegyelmezi a gyermekeit, a megfelelő irányba terelgeti a gyermekeit, de nem büntet. Szóval amikor ülsz a dugóba, vagy mondjuk berendelted a Mekiből a hamburgeredet, és mondjuk hagyma nélkül rendelted, és hagyma marad benne, akkor ne gondold azt, hogy Isten büntet engem. Hányan gondoljuk ezt sokszor, hogy Isten büntet. Biztos, hogy azért van, mert előző héten azt és azt tettem. Nem. Isten fegyelmez. És ne értsétek félre, a bűneinknek természetes oknál fogva van valamilyen következménye. Viszont, azt ír a Biblia, ha tényleg a bűneink alapján bánna velünk Isten, akkor mi mindannyian halottak lennénk. Ha a bűneink alapján bánna velünk Isten, halottak lennénk. A Zsoltárok 103:10 azt mondja, nem bűneink szerint bánik velünk, nem büntet vétkeinkért, ahogyan megérdemelnénk. Látjátok? Ezt ír az ige. Nem büntet vétkeinkért, hogy megérdemelnénk. Honnan tudom ezt? Onnan a Róma 8:1-ben azt írja, hogy ezért már nem fenyegeti büntető ítélet azokat, akik Krisztus Jézusban élnek. Amen. Minden büntetés el van törölve. Jézus kapta a büntetést a bűneidért. Isten nem tart haragot a bűneink miatt. Nem emlegeti fel, nem használja fel ellened, nem adja állandóan ezen éjjel-nappal, hogy Úristen, mit csinált? Mit csináltam? Elengedi. Isten nem ítél el. Mi sokszor elítélünk másokat, úgy, hogy nem is ismerjük a másik embernek az életét, a szívét, hogy mit miért tesz. Nagyon könnyen ítélkezünk emberek felett. Addig ne ítéljünk meg senkit, amíg nem ismerjük eléggé azt az embert. Nem értjük meg, hogy min megy keresztül. Mielőtt véleményt mondanánk valakinek, akár segítő szándékkal is, legyünk együttérzőek. Ismerjük meg a helyzetét. Imádkozzunk érte. És ha Isten úgy indít, szeretettel adjunk neki tanácsot, de utána hagyd, hogy ő döntsön. Oké? Isten nem helyez rád bűntudatot. Ez a sátántól jön. A bűntudat a sátánnak az eszköze. Isten meggyőz. Szóval a sátán bűntudatba visz, bűntudatot helyez rád, a Szent Szellem viszont meggyőz. A kettő között van egy óriási különbség. Méghozzá az a különbség, mind a kettőnek az eredménye más. A bűntudat bűnszül. Szóval amikor engeded, hogy az ellenség bűntudatot helyezzen rád, akkor igazából benne fog tartani ebbe a körforgásba, és nem fogsz kijönni abból a bűnből, nem tudsz szabaddá válni. Mert még jobban belenyom. A vádlások miatt, a bűntudat miatt. Viszont amikor engeded, hogy a Szent Szellem meggyőzzön a bűneidről, hogy igen, ez nem volt helyes, de Isten szeretettel meggyőz, a kegyelmével meggyőz, ez az, ami képes szabaddá tenni. És lehet, hogy néha spirálban érzed magadat a bűneiddel kapcsolatban. Hadd mondjam el, hogy amikor befogadod a kegyelmet, Istennek a meggyőző kegyelmét, szeretetét, akkor lehet, hogy körbe mész, de ez a spirál egyre kisebb lesz. És egyre kisebb lesz. És egyre gyengébbek lesznek ezek a szokások, rossz szokások az életedben, vagy bűnök, vagy akármilyen ilyen dolog. Szóval ne engedd, hogy a bűntudat uralkodjon benned, hanem engedd meg, hogy Isten meggyőzzön. Szóval mit csináljunk, amikor elkövetünk egy bűnt? Hogyan reagáljunk? Mi a helyes metódus ennek? Egy. Ismerd be. Menj oda Istenhez, vagy menj oda az az emberhez, és ismerd be. Ne haragudj. Elismerem, ez bűn. Ismerd be. Ne minimalizáld. Ne mondd azt, hogy hát, ez nem olyan nagy dolog. Mindenki ezt csinálja, nem? Semmi gond. Ne magyarázd ki. hát ezt azért csináltam, mert. Ne. Ne kösd kompromisszumot. Hát mindenki más ezt csinálja, akkor én is ezt csinálom. Nem. Nem másokat hibáztass, ismerd be. Ez az első lépés. Ismerd be, mondd azt, hogy Uram, elrontottam. Vagy menj oda az az emberhez, és őszintén volt be. Elrontottam. Ehhez kell egy alázat. Ehhez le kell vetned a büszkeségedet. Kettő. Bánd meg. Ismerd be, bánd meg. Mondd azt Istennek, megbántam. Fontos kimondani ezeket a szavakat, srácok. Nagyon sokszor nem tudjuk, hogy mi a helyes módja a bocsánatkérésnek. Nem tudjuk sokszor, mi a helyes módja, amikor bocsánatot kérünk emberektől vagy Istentől. Ismerd be, elrontottam, ne haragudj, bocsáss meg. Megbántam, és a harmadik pedig kér bocsánatot. Kér bocsánatot. Mondd azt, bocsáss meg. Nem bocsi, ne hari, sorry, tudjátok, hanem bocsáss meg. Oké? Néha nehéz kimondani, igaz? Néha nehéz bocsánatot kérni. Negyedik. Fogadd be a megbocsátást. Na ez az, ahol sokszor idáig már nem jutunk el. Mondd azt Istennek. Uram, befogadom a te kegyelmedet. Befogadom a te megbocsátásodat. Köszönöm, amit tettél, értem a kereszten. Befogadom ezt. El kell fogadnod. Be kell fogadnod a megbocsátást. És végül az ötödik. Állj fel, és menj tovább. Nem érdemes lemaradni a földön. Oké? Igyekezz arra, hogy ne kövesd el még egyszer. Oké? Állj fel, menj tovább, igyekezz arra, hogy ne kövesd el még egyszer. De ne maradj lenn a földön. Az ellenség azt akar, hogy lemaradj. Hogy minél jobban vezekelj. Sokszor van bennünk egy ilyen hamis dolog, hogy azt gondoljuk, hogy minél többet és jobban vezekelünk, annál szentebbé válunk, annál tisztábbak leszünk. Ez nem így van. Ez abszolút nem. A sátán azt szeretné, ha lemaradnál a földön, ha rágódnál a bűntudatban ezeken a dolgokon, szégyelnéd magadat. A szégyen nem Istentől van. Oké, sosem mondd a gyerekednek azt, hogy szégyeld magadat. Mondd azt neki, hogy bánd meg. Különbség van. Ne szégyellje magát. Bánja meg. Bánja meg. Értitek? Különbség van a kettő között. Honnan tudom, hogy megvan minden bocsátva? Két dolog miatt tudom ezt. Egy, mert Isten természeténél fogva megbocsátó. Isten a természeténél fogva megbocsátó. Az Ézsaiás 43:25 azt mondja, én egyedül én törlöm el bűneidet önmagamért, és vétkeidre többé nem emlékezem. Sokszor azt gondoljuk, hogy Isten az Ószövetségben szigorú volt, az Új Szövetségben meg úgy megbocsátó lett. Nem. Isten mindig is megbocsátó volt. Nézzétek meg az Ószövetséget. Hányszor írja a Biblia, hogy megbocsájtom a bűneiket. Megbocsájtok, megbocsájtok, megbocsájtok. Szóval, hogy Isten mindig is megbocsátó volt. Oké, a második dolog, ami miatt tudhatom azt, hogy megvan minden bocsátva, az az, hogy Jézus kifizette a bűneim árát. Jézus kifizette a bűneimet. Amen. Jézus kifizette a bűneimet. Mindent, amit tettünk, amit ma teszel, amit tegnap tettél, és amit tenni fogsz. Efézus 1:7 azt mondja, aki megváltott bennünket a vére, vagyis a halála árán, rajta keresztül kaptuk meg bűneinkre a bocsánatot Isten kegyelmének gazdagsága szerint. Az üdvösség az kegyelemből van hitáltal. És Jézus Krisztuson keresztül kaptuk meg ezt. Amikor teszünk egy bűnt, van bennünk egy ösztönös reakció, hogy ezt így kiváltsuk jó cselekedetekkel. Hogy egy rosszat tettem, akkor csinálok még egy jót mellé. És akkor ez egy ilyen ösztönös dolog így az emberekben. Ne azért akar jót tenni, mert tettél valami rosszat. Azért tegyél jót, mert Isten már megbocsátott. Mert tisztára mosott. Ez egy válaszreakció Istennek a kegyelmére. Oké, szóval még két gondolatot gyorsan szeretnék mondani. A kegyelmet ne használjuk ki. A kegyelmet viszont ne használjuk ki Istennek. Ez a kegyelme, ez egy fantasztikus dolog, de ne használjuk ki. Ez nem azért van, hogy kihasználjuk, hogy hát, úgyis Isten megbocsát, szóval azt csinálok, amit akarok, és ezzel a címszóval kihasználod Isten jóságát. Igen, Isten meg fog bocsátani, Igen, lehet, hogy nem fogod elveszteni az üdvösségedet, de a bűn a saját életedet fogja tönkretenni. Itt, ezen a földön. Amit itt élsz. És ez nagy árat fogsz ezért fizetni. Lehet, hogy kerülő utakat fogsz tenni az életben, rengeteg időt fogsz elpocsékolni. Másrésztről meg rossz példát mutatunk a világnak. A másik dolog a kegyelemmel kapcsolatban ez pedig az, hogy a kegyelmet ne forgassuk ki. Ne komolytalanítsuk el. Igenis, ezek komoly dolgok. Minden pici bűn egy komoly dolog. És miért? Azért, mert Krisztusnak az életével kellett fizetni ezekért. Szóval ne tegyük olcsóvá a kegyelmet. Ne tegyük olcsóvá a kegyelmet. Nem volt olcsó a kegyelem. Jézus az életét adta ezért. Életét adta a bűneinkért. Szóval sose olcsósítsuk el Krisztusnak a kegyelmét, Istennek a kegyelmét. Összefoglalva, miről beszéltünk ma? Harmadik új lenyomat, örökké szeretve vagyok. Engedd meg, hogy Isten szeressen. Tapasztald meg Istennek a szeretetét. És végül a negyedik új lenyomat, minden teljesen meg van bocsátva. Kérlek, hogy álljatok föl, imádkozzunk most. És fogadjuk be most Istennek a szeretetét, és fogadjuk be Istennek a megbocsátását. Imádkozzunk most. Drága Jézus, köszönjük neked azt, hogy te meghaltál értünk a kereszten, és köszönjük neked, Urunk, azt, hogy ezzel megmutattad, hogy mennyire szeretsz bennünket. Atyán, köszönjük neked, hogy te vagy a szeretet. Hogy nem tudunk semmi olyat tenni, ami miatt te jobban szeretnél majd bennünket, és nem tudunk semmi olyat tenni, amitől kevésbé fogsz szeretni bennünket. Köszönjük neked, Urunkat, hogy te szereteted állandó, örökké tartó. Uram, mi ezt nem tudjuk felfogni sokszor ebbe az emberi dimenziókban, de Uram, ma szeretnénk befogadni ezt, és szeretnénk az identitásunk részévé tenni. Szeretnénk ebben gyökerezni. Szeretnénk, hogyha az identitásunk ebben gyökerezne, hogy szeretve vagyunk, és hogy te mindent megbocsájtottál, az összes bűnünket, Uram. Ezt is felfoghatatlan sokszor számunkra, de szeretnénk magunkévá tenni, és szeretnénk, hogyha ebben állna az identitásunk. Uram, szeretném azt kérni, Uram, hogy a te szellemeddel most szállj le itt ezen a helyen, és csak tölts be bennünket, Uram, a te jelenléteddel. Imádkozok, Uram, azért, hogy megtapasztaljuk, ahogy téged dicsőítünk, a Szent Szellemet. Szent Szellem, jöjj, és csak szolgálj felénk, Uram. A következő pár percben szeretnénk téged megtapasztalni személyes módon.
Reméljük, hogy inspirált és bátorított, amit hallottál. Bővebb információért keresd meg minket a kkl.hu weboldalon.